Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 10 perc van, folytatódik a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án két műsorvezetővel, Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Kérdezze a hallgató a 0630-as 698-098-0-án, hogy Endre, már csak fél órákat alszom, és sírok a zuhany alatt, annyira várom a nyárslágerét. Mik a hírek ezzel kapcsolatban?
Az a hír ezzel kapcsolatban, hogy még egy két héttel ezelőtt nagyon nagy gondban voltam, de azóta megvan a nyárslágere már, be van készítve. Az a kérdés csak, hogy mikortól induljon a nyárslágere, mert hogy ugye a budapesti fürdők azok elsőn nyitnak hagyományosan, de hát az még nem az igazi nyár, úgyhogy vagy megvárjuk a meteorológiai nyár kezdetét, vagy pedig valami köztes időpontot választunk a nyárstágerének. Nem tudom még. Bár igazából a hétvégén már baromira nyári idő lesz, úgyhogy lehet, hogy hamarabb kell elkezdeni.
Tehát akkor csapataink harcban állnak, Kántor Endre a helyén van. No, és akkor most következik az ember kísérlet. Előre elnézést, hogy így betüremkedek a műsorba, de a lelkemre kötötték.
Nem, hogy... hát figyelj, sokszor elmondtad, hogy...
Igen, de te már a Katona Csabának az előbb azt mondtad, hogy 15-ször is meg kell ünnepelni a születésnapomat.
Az elmúlt években méltatlanul elfeledtek téged.
Na. Akkor nézzük, azt mondták, a kollégák átadtak egy kis csomagot Happy Birthday felirattal, ebben van egy könnyen dekódolható csokika, egy szóvicces sör, amiben egy turista azt kérdezze a medvétől, hogy bír, erre a medve azt válaszolja, aha, ipa. Köszönöm, ez így teli találat eddig, és most ki kell bontanom egy borítékot, amiben majd instrukciókat kapok a következőre. A legfontosabb eseményeket idézik fel 1971-ből, és akkor itt most tallóznék néhányat. Azt mondja, hogy indul a 168 óra politikai magazin műsor.
Mérföldkő
a rádiózás stílus történetében.
És indult a 168 óra.
Aztán az Intel 4004-es számú mikroprocesszorral robbanásszerű technikai fejlődést indít el. Ez is, aztán az Ördög jobb és bal keze című film is 1971-es.
Kicsit irigykedem.
Bud Spencer és Terence Hill, és bemutatják Francis Ford Coppola egyik fantasztikus alkotását, a Keresztapát.
Azt a
Marlon Brandoval és Al Pacinoval, és akkor Piszkos Harry.
Ne viccelj! Hát mindent vittél, András, igen. Mindent vittél. Minden. Nem hagytál semmit a 73-asoknak.
Megnyílik Floridában a Disney World.
Na tessék!
Stb. És akkor most kell kibontanom a dobozkát, egy nagyon attraktív kis kék masnicska van rajta, kinyitom a dobozt, egy bögre van benne, és az van ráírva, hogy köszönöm a figyelmet.
Oké. És akkor azt is megmutatjuk zseniális a kedves hallgatóknak, hogy hogyan lehet valakinek igazán örömet okozni. András legjobb barátai, ugyanis a legjobb dalszerzőket megbízták azzal, hogy egy ilyen kereskedelmi megbízás keretében, hogy Andrásnak egy köszöntő dalt írjanak, és hát ez így szól.
Speciál lesz a számot, a Dögös Zoli szeretnék küldeni Véralomról, nagyon-nagyon sok szeretettel. Nyíl egyenesen speciál a Mária Remetény Csibésznek, a Mihálovics Andrisnak, szülőnapi alkalmából. Ez az! Gyere! Zsa! 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 Ez az! Gyere! Hopp, 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 hopp! Azt az egyet értsétek már meg, olyan, mint a Mihálovics nem született meg. 20 000-eseket tele a zsebe, nem bír vele senki se. 20 000-esből bizony Isten sok van, de a bandiból csak egy van. Hoppá, gyere! Boldog születésnapot, testvérem, sok tele. Speciálba, innen a Véralomról. Hey, 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 za, 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 za.
Hát ez kemény volt. Kemény volt, és ezt meg kell mészteni, András, az a helyzet.
Jézus Isten, ez már nem tudom hányat szó hallgatom, de még mindig durva. Tehát ez,
a ez
nagyon kemény.
Szerintem
kemény
nem
volt.
Tudunk más csinálni, csak szegény Katona Csabának, aki ezt végighallgatta a telefonba, átadni a szót.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Szegény Katona Csaba történésznek egyetlen kérdésünk van az előbb elhangzottak után. Őz-e Lajos?
Nagy korábban is említettem, azt mondom, hogy lehet, hogy őzött, mert szentesen született, tehát ha a szentesi nyelvjárás befolyásolta, megtermékenyítette a szegedi, akkor egyáltalán nem lehetetlen. Viszont hát mégiscsak egy legalább olyan formátumú személyiségről fogunk megemlékezni, mint amilyen Mihálovics András, tehát talán az előfutárodnak nevezhető.
Nem állt Csaba, jó égány.
Tudod Csaba, megírta a kedves hallgató, hogy akinek ilyen barátai vannak, nincs szüksége ellenségekre. De hát ez igaz.
És ez valóban így van, de hát most fogalmazunk, hogy az ember sokféle módon kifejezheti a szeretetét, mi erre törekedtünk, így sikerült, most mit csináljunk.
Na hát beszéljünk akkor Őze Lajosról, tegnap megszavazták a hallgatók, nagyon sokan rászavaztak, bár egyébként elég erősen jött Pató Pál is, úgyhogy nem szabad Pató Pálról majd megfeledkezni egy mesél a múltban.
Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert jó néhány évvel ezelőtt, jól nem hiszem, 2011-ben a Magyar Levéltárosok Egyesületének Esztergomban volt a vándorgyűlése, és akkor egyebek mellett Magyar Szőnyében megkoszorúztuk Pató Pál sírját, és azóta is gondolkodom rajta, hogy mivel érdemelte ki ezt a dolgot.
Oké.
Mert kétségtelen Némi Petőfi híressé tette, de önmagában a híresség az nem feltétlenül érdemekkel jár, és főleg nem a 21. században, de már akkor se így volt. Viszont ami Őze Lajost illeti, azt gondolom, hogy az ő esetében ez megkérdőjelezhetetlen, és hogy mennyire érdekesen kapcsolódnak össze a dolgok. Itt ugye a felvezető szignálban elhangzott ez, hogy az élet nem habos torta.
Igen.
És hát ezt kimondta, ezt...
Hát Pelikán elvtársnak mondták, Virág elvtárs, igen, igen.
Virág elvtárs. Márpedig Virág elvtárs, akárhogy is nézzük, azt gondolom az egyik legikonikusabb szerepe Őze Lajosnak, akinek egyébként több ilyen is van, de természetesen Virág elvtárs mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Próbáljuk meg felgöngyölíteni ezt a fájdalmasan rövidre szabott életutat, ami Őze Lajosé volt. Ugye 1935. április 22-én született Szentesen, és Budapesten halt meg 1984. október 21-én. Tegyük mérlegre ezeket a számokat, tehát 50 évesen volt, amikor meghalt, és ha így belegondolunk a szerepeibe, sokszor idősebb karaktereket tudott megjeleníteni. Tehát a személyisége olyan volt, hogy egy jóval bölcsebb, jóval érettebb figurát is képes volt pusztán a hanghordozásával, vagy egyáltalán a szeme villanásával elénk vetíteni. Egy óriási színészről beszélünk, ezt előre bocsájtanám. Itt jelezném azt is, hogy Szentesen a mai napig nagyon nagyra becsülik az ő emlékét. Nem olyan régen jártam ott, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy van helyben egy mozi, kérem szépen, így ahogy mondom mozi, vagy ha úgy tetszik filmszínház, működik. Szentesen 1897-ben vetítettek először mozgóképet, ami azt gondolom, hogy egy elég korai időpontnak számít. 1912-től működött mozi, de már korábban is folyamatosan vetítettek filmeket, és kérem szépen, ez az ő nevét viseli. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy a szülővárosa ilyen módon is megemlékezett róla. Ami pedig az ő hátterét illeti, hát nem predesztinált őt semmi arra, hogy ilyen értelmiségi pályát fusson be. A édesapja mészárosmester volt, úgy hívták szintén, hogy Őze Lajos, és a édesanyja Szabó Erzsébet, ő pedig főzőasszony. Ha az információim helyesek, akkor gyermekkorában kijutott neki a nehéz sorsból, egész egyszerűen azért, mert hát ha minden igaz, akkor a mostoha édesanyja az nem feltétlenül csak szavakkal nevelte őt, de amit a mostoha anyja, a nevelő anyja. És a másik dolog pedig, ami a színész esetében különösen nagy hátrány lehet, ha nem tudja ezt leküzdeni, hogy dadogott. És nagyon érdekes dolgot találtam ezzel kapcsolatban, hogy volt egy Arató nevű tanára, aki vak volt, és sokkal érzékenyebb volt a különféle fogyatékosságok iránt, és ő végtelen türelemmel igyekezett a kis Őze Lajost abba az irányba terelni, hogy küzdje le az ezzel kapcsolatos szorongását. És hát aztán később már felnőtt fejjel mondta el, hogy gyerekként nem értette, mármint hogy Őze Lajos, hogy hogy lehet az, hogy egy vakembert átsegítenek az zebrán, segítségére sietnek, de ha valaki dadog, azt kigúnyolják, nevetségtárgyává teszik, megalázzák. És ugye ez mutatja az ő érzékenységét. Nyilván már gyermekkorától hordozott ilyen sebeket, viszont mégiscsak egy sikeres karriert tudott befutni. Mezőgazdasági technikumot végzett eredendően, Szentesen, 1952-ben végezte el ezt az iskolát, de hát aztán diplomát szerzett 1956-ban a Színház és Filmművészeti Főiskolán, és ezzel megnyírt előtte részben a színpad, részben pedig a a filmek világa. Nagyon rövid ideig játszott a Miskolci Nemzeti Színházba, de 1959-től haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. És nagyon széles volt az ő repertoárja. Ugye fagyar humora volt, azt gondolom, hogy a hanghordozása, a tekintete, ha csak semmi igen, más nem mondom, igen, csak tényleg virágártársa.
Ami ugye tegyük hozzá, meghatározza az ő pályáját, és ugye sok színésznél van úgy, hogy csinál valamit, ami annyira erős, és olyan emblematikus lesz, hogy onnan nehéz abból az árnyékból kibújni, pedig nyilván sok minden más tett, ami miatt komoly színésznek tekinthető.
Egyre zseniális színpadi színész volt. Tehát ugye igazságtalan az emlékezet olyan értelemben, hogy a filmek sokkal ismertebbé tudnak tenni a színészt, ugye, mint amit a színpadon alakít. De hát játszott Friedrich Schiller Ármári Szerelem című darabjába, Bertolt Brechtnél a Szecsuáni jólétekben, a Katona bánkbányába játszott a Biberáchot is, Tiborcot is, játszott Maxim Gorki Éjjeli menedékhelyébe, Shakespeare második Richárdjába, nem sorolom hosszan, tehát a dolognak a lényege, hogy igazi klasszikus színpadi színészről beszélünk, aki mind vígjátékban, mind drámákban remekül tudott érvényesülni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy van három olyan film szerepe, és lett volna valószínűleg a negyedik is, erre majd kitérünk, amelyik meghatározó az ő életébe. Ezek közül az egyik az a Megáll az idő, ami mégiscsak egy filmlegenda, ahol Godot játta.
Igen, a másikról már beszéltünk, ez biztos vagyok benne, hogy a Tanú.
Az a Tanú, így van, ez nem is kérdés, tehát rengeteg ember számára ő virágelvtársat jelenti. De van még egy film, amiről azt gondolom, hogy mindenképp érdemes megemlékezni róla, mert megkockáztatom, ott van a helye. A Tanúval együtt minden idő fennő magyar filmjei között, ez pedig az Ötödik pecsét.
Ja igen, bizony, igazad van. Hú, mekkora film.
Latinovicsal párba, ugye?
Mekkora film, igen.
Gondoljunk bele, hogy Márkus Lászlótól tényleg Bence Ferencig ki mindenki szerepel ebben a filmben, annak az elképesztő erejű mondandójába arról, hogy mit jelent a morális kiállás egy iszonyatos helyzetbe. Itt megemlékeznék Latinovics nyilas alakításáról is, mert az a monológ, amit ő Nagy Gábornak a fiatal keretlegénynek elmond, az egyszerűen az embernek megfogja a vér az erejébe, amikor látja, hogy egy alapvetően jól fésült, szemüveges, művelt úriember hogyan válik szörnyeteggé három mondattal, és ebben ő Talajos, ugye Gyurica Miklós játsza, tehát az egyik főhőst. Uh-huh. És ha semmi más nem csinált volna, csak ezeket a szerepeket eljátsza, én azt gondolom, hogy már akkor beírta volna a nevét a magyar filmtörténetbe, de természetesen, ahogy már beszéltem róla, ennél sokkal többet letett az asztalra. Volt egy megdöbbentő erejű megemlékezés a fiától rá, a Őze Árontól, aki ugye követte őt a színészi pályán. És nem lehetett könnyű nyilván ezzel a névvel, hogy Őze a színi pályára menni. Ő le is írja, hogy javasolták neki, hogy változtasson nevet, de úgy ítélte meg, hogy nem. Nem szeret nevet változtatni. És egyebek mellett ő írja le azt, hogy 1969-ben, tehát tegyük mérlegre a dolgot, hogy az életpályát tekintve, hogy 84-ben halt meg Őze Lajos, 1969-ben diagnosztizálták nála a nyirokrákot. Uh-huh. Az orvos azt mondta neki, hogy művész úr, lehető pár hónapja van hátra, lehető 15 éve. És hogy milyen teher lehet így élni. Tehát ezzel a totális kiszámíthatatlansággal, amiben egyetlen biztos pont van, hogy az élet vége hamarabb jön el, mint ahogy az úgymond elfogadható lenne, és nem lehet tudni, hogy pár hónap, vagy 10 év, vagy 15 év, és ugye Őze Áron úgy fogalmazott, hogy apu az utóbbit választotta, tehát 15 évet élt még. Leír ilyen dolgokat ebben a visszaemlékezésben, hogy 1984-ben, amikor már folyamatosan kezelésre szorult, akkor megkapta a harmadik Richárd szövegkönyvét, mert hogy Sík Ferenc, a Nemzeti Színház rendezője azt mondta neki, hogy ha kijön a kórházból, ő fogja eljátszani ezt az ördögi figurát, és hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy még életben tudott maradni, meg készült erre a szerepre, nem akarta föladni a színészi álmait. És hát talán a legjellemzőbb történet róla, amit így Főzáról lejegyzett, az volt, hogy játszott a Lőrinc barátot a Rómó és Júliában, és amikor tehette, kiszökött a kórházból, taxival bement a Nemzeti Színházba, Nagy Zoltán volt ugye az a másik színész, aki játszott a Lőrinc barátot, de hogyha Őze beért, akkor elkérte a jelmezt, beállt és eljátszotta a szerepet, és idézem Őze Áront, kollégái, ők mesélték nekem később, örömükben kizökkentek a szerepükből.
Aha.
Tehát egy elképesztően elhivatott színészről beszélünk, illetve pontosítanék, ő magát színjátékosnak nevezte. Amikor meghalt, megjelent egy nekrológ a Nógrád című labban róla, és ott idéztek egy vele készült interjút, és azt mondta, hogy túl sok a színész, és kevés a színjátékos. Ez a finom distancia, ami a két szó között van. Ugye az azt gondolom, hogy kitapintható, a névjegyén is egyébként ez szerepelt, a színjátékos, tehát ő ezt élesen megkülönböztette. És igazából az, hogy mennyire elhivatottja volt a szakmájának, azzal kapcsolatban utalnék arra, amit az előbb mondtam, hogy van három ikonikus filmszerepe, de lett volna egy negyedik. Nevezetesen Bocsó Péter elkészítette a Hány az óra, Wecker úr című filmet. Ugye ez Jordán Tamással készült végül el. Ugye ez megint egy második világháborús történetet mutat be a kedves nézőknek, de az eredeti főszereplő az Őze Lajos lett volna, aki elkezdte eljátszani a szerepet, de gyakorlatilag a forgatás kellős közepén érte őt végül a halál. Uh-huh. És ilyen értelemben végül is a család hozzájárlásával és támogatásával újra forgatták a jeleneteket Jordán Tamással, aki abszolút zseniálisan hozta a főszereplőnek a karakterét, de van egy fénykép, egy egészen megrendítő fotó, ezt Kende Tamás fotográfus készítette, forgatási szünet Kőszegen 1984. októberében, október 21-én halt meg Őze Lajos, és azt lehet látni, hogy Őze ül egy széken, sapkával a fején, vagy jelmezbe, és a teljes táv odahajol hozzá, és próbálnak hozzá beszélni, a tekintete valahol a távolba mered, és láthatóan már nagyon-nagyon rossz állapotban van. Tehát szó szerint haláláig játszott, amikor megpróbálta eljátszani ugye Vejtko Forrást, akkor képtelen volt arra, és nem is akart lejönni arról, hogy ő játszom. Ugye utólag el is mondták Bacsóék, hogy óriási dilemma volt számukra, hogy most mit csináljanak. Hiszen ha azt mondani neki, hogy művész úr, ne haragudj, nem tudod már eljátszani, csak rontod az állapotodat, lehet, hogy pont ezzel rontottak volna még tovább az állapotán. Úgyhogy gyakorlatilag szó szerint a kamerák előtt búcsúzott az élettől, és azt gondolom, hogy egy ekkora színésztől ez bizonyos értelemben talán sorszerű is volt.
Én valahol olvastam, hogy Latinovics Zoltán, akit ugye színész királyként emlegetnek nagyon sokan, nagyra becsülte őt, így és van. Ő maga mondta rá, hogy ő a színész király, mármint Őze.
Igen, és állítólag ez egy nagyon közös dolog volt bennük, hogy a tehetségtelenséget és a középszert azt mindketten nagyon-nagyon nehezen viselték el. És hát ugye az a környezet, az a közeg, amiben ők éltek, az nagyon sokszor előtérbe helyezte ezt a fajta minőséget, úgyhogy ők valószínűleg igen jól megértették egymást, hogy a zsenikről beszélünk, akárhogy is nézzük. És hát döbbenetes azt látni, hogy mennyire rövid idő adatott meg neki, ugye állítólag fogyasztott megfelelő mennyiségű alkoholt, dohányzott is, de hát egy nyirokrák az, azt gondolom, hogy nem ezzel áll összefüggésbe, bár én nem vagyok orvos, én igazából tényleg azt tudom mondani, hogy két idézettel szeretnék tőle búcsúzni, és azzal, hogy mindenkinek jó szívvel ajánlom a filmjeit, mert azt gondolom, hogy abszolút nem tudta ezeket kikezdeni az idő. Tehát a Megáll az időt, a Tanút, illetve
az ötödik pecsét.
Az ötödik pecsétet, azt gondolom, hogy ezek a filmek aktuálisabbak, mint valaha. A fia, aki egészen megrendítően írt róla, hiszen a családi élete Őze Lajosnak nem volt rendben, ugye elvált a gyermekei édesanyjától. Más kérdés, hogy megmaradt közöttük egy nagyon erős szövetség. A következőt írta, hogy azt mondja, hogy mindegyiket el kell fogadnom és rendbe tenni magamban, hogy Őze Lajos az egyik legnagyobb és legbonyolultabb magyar színész volt, aki mintha minden nap ugyanolyan mérül indította volna a napját, estére viszont elérte a csillagokat, aki mindvégig úgy égett 1000 fokon, hogy kiölte magát az életből, de ez felülírja bennem, hogy ő az én apukám, akinek a léte a lelkemben mindig is harmóniában volt. Gyönyörű gondolatok, azt gondolom, egy a pályán a édesapját követő színésztől, illetve a fiútól. És ezzel együtt azt gondolom, hogy ami nekem leginkább jelenti Őze Lajost, túl számos, egészen elképesztő mondaton, ami hozzá köthető, azért az mégiscsak az, és akkor egy picit a fanyar humor felé menjünk el, mert ez közel állt hozzá, ugye ez a magyar narancsos történetnek az a ikonikus mondata, amikor ugye a Pelikán elmondja, hogy azért van benne egy kis rossz érzés, mert hát...
Jaj, én is ezt akartam elmondani, de majd akkor elmondom a másik kedvencemet. De mondd el, nem venném el a kenyeredet, mégiscsak
hitelesen. Ugyan kit csaptunk be? Magunkat. Mi tudjuk, miről van szó, a kutatókat. Azok örülnek, hogy plecsini van a mellükön. A széles tömegeket. Azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszém. Nem szeretnék most a helyükben lenni. Kiadtuk a jelszót, legyen magyar narancs, és lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikám. Hát, ahogy utaltam rá, az aktualitás semmit nem vesztett ebből az idézetből sem.
Nekem az a kedvencem egyébként, az a mély monológ. Aki mi bennünk nem bízik, az önmagában se bízik. Aki mi bennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik. És aki a mi boldog fényes jövőnkben nem bízik, az áruló.
Ugye? És vannak örökbecsű gondolatok
ebben. Én nem értem, hogy eltelt a forgatás óta hány évtized, és hogy a viharba csengenek még most is ezek a mondatok ilyen ütősen és ilyen erősen. Igen.
Az a helyzet, egyszer azon elmérkedtem, hogy egy normális országban irodalom órán már régesség lábjegyzetekben kéne magyarázni, hogy miről ír Móricz Zsigmond a Rokonokban, vagy Ady Endre a publicisztikáiban, de vagy például Mikszál Kálmán a politikai életet, aminek egyébként ő maga is részese volt, bíráló különféle kis novelláiban, de az a nagy büdös helyzet, hogy sajnos aktuálisabbak, mint valaha.
Igen, nem kell magyarázni legalább.
És viszont... hagyományőrző rendben vagyunk.
Igen. És akkor Gogolák elvtársnő kurta az a szoknya.
Igen.
Hagyjuk a szexualitást. A hanyatló nyugatópiumának. Ez is egy örökbecsű.
Így van. Nagyon szépen köszönjük, Csaba. Szuper megemlékezés volt és összefoglaló Jüze Lajosról.
Minden idők egyik legnagyobb magyar színész, azt gondolom, de talán még a magyarra se szűkíteném be.
Igen. Húzzuk be ezt a három filmet mindenképpen. Nyilván érdemes folyamatosan újra nézni őket, megolvasni róla. Köszönjük szépen az infókat. Köszönjük szépen, hogy elmesélted.
És boldog születésnapot még egyszer.
Köszönöm
azt
szépen.
Örökbecsült örömmel meghallgatnám még háromszor.
Te is ismered a szerzőjét, aki üdvözletét küldi.
Jól van.
Fönt a Bakonyban hát, találkoztatok.
Nagy örömet okoz.
Köszönjük.
Köszi Csaba.
Sziasztok.
Szia.
Katona Csaba történész beszélt Őze Lajosról. 90 éves lenne Őze Lajos, és ez volt az apropója a beszélgetésnek.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Most jön egy halálosztag, aki az ukulelés halálosztag, őket így hívják, és egy protest szonggal érkeznek. Ők nem félnek már. Mi se féljünk, viszont a színjátszásnál maradunk, és a színdaraboknál kultmogó rovatunkban majd a macskazenéről fogunk beszélni. Meg volt a darab bemutatója. Ez lesz a témánk.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde, egy ország teszi fel a kérdést ezekben a percekben, aki pedig válaszol, kedves Hugo üzletkötő, jó reggelt!
Jó reggelt, hello!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon jól nyitott a budapesti értéktős, de azt kell mondani, ugye múlt héten megtörtént az átadás az OTP-nek a vezérigazgatói posztjára. Csányi Sándornak a fia átvette a pozíciót. Ugye az elnök és vezérigazgatói szintet azt külön választották, de alapvetően a befektetők nagyon jól reagáltak. Azóta mindenkori csúcson van az OTP, 26.500 felett van, 26.600-nál van jelen pillanatban, 0,7%-os emelkedésben és 450 milliós forgalommal. Szóval a befektetők jól reagáltak, meg várták is, úgy tűnik már ezt. Emellett a négy blue chip közül... kettő nem nagyon változik, a MOL nem változott nyitás óta, 3016 forinton van közel 100 milliós forgalommal, és a Magyar Telekom is 1716 forinton van 223 milliós forgalommal. A Richter az egyedül a blue chip-ek közül nem tud emelkedni, minimális forgalommal 10.950 forinton van, közel 3%-os mínuszban.
Uh-huh. Valahol a közepes papírok között van valami titkos favorit, ami bekezdett a nyitásban?
Hát úgy tűnik, hogy az Opus az egyik hasonló, meg az MBH Bank, ami jól reagál most. A Wallis is 1% feletti pluszban van, de ez a forgalma elenyésző jelen pillanatban.
Jó, lesz-e piac befolyásoló tényező, mínusz Donald Trump?
Hát ugye a magyar piacon különleges helyzet van, mivel, hogy is fogalmazzak, Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülése van délutáni órákban, és egy elég hektikus időszak van mögötte, és erre kell reagálnia most. Uh-huh. És úgy tűnik, hogy meg is fogja tenni. Uh-huh. Kérdés, hogy mikor fog vágni, elternek már az elemzői verakozások, de ma mindenféleképpen tartani fogja, és a kommunikáció lesz a fontos, amit Varga Mihály fog majd mondani, és erre várnak most a befektetők.
Oké. Az is egy érdekes kérdés, lehet többeknek nyakunkon a nyaralás, néhány hónap múlva váltsunk-e eurót? Azaz, milyen bőrben van a magyar forint ma reggel?
Nagyon jó a kérdés, de a magyar forint nem mondom, hogy kimagaslóan jó formában van, de egyelőre erősödött a reggeli órákhoz képest. Jelen pillanatban 404 forint és 30 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon 1 euróért, pedig valaki egy másik kontinensre vágyik, például Amerikába, ott 354 forintot és 60 fillért kell fizetni 1 dollárért. Ugye itt azért nem régiben egy két hónap ezelőtt 400-nál is volt a dollár, ott mondjuk költségesebb volt utazni, mint most.
Igen. Oké, nagyon szépen köszönjük jó az összefoglalót, jó kereskedést!
Köszi szépen, sziasztok!
Kedves Hugo üzletkötő számolt be arról, hogy mi a helyzet a forinttal, mire számít a piac, egyáltalán hogy nyitott a budapesti értéktőzsde. Úgyhogy hát egy hullámvasút előtt is lehetünk, akár nyilván még rengeteg olyan adat jön, ami befolyásolja a kereskedést, úgyhogy oda kell figyelni.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hamarosan jövünk majd az Orlai Produkció Macska Zene című darabjával, meg volt a darab bemutatója, addig is hamarosan jön, majd júniusban a Wet Leg nevű duó, ugye I Love White, nem jön, jön az új lemez, jön az új lemez, a duó új lemeze, de a single, ami a lemezről a beharangozó szám, az már kijött, így szól.
A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Április 27-én volt az Orlai Produkció Macska Zene című darabjának bemutatója. A darabhoz és ez a bemutatóhoz való viszonyáról kérdezzük Litkai Gergelyt, aki a vonal túlsó végén várakozik. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Litkai Gergely, humorista, színházvezető, jogász, épületvédő.
És guru.
És most látom, hogy színdarab. Hát hogy teszi fel a kérdést a riporter, kíváncsian várva erre a választ, ugye?
Mindig is volt kapcsolatom a színházhoz, tehát nem ez az első darab, sőt mostanában is volt egy másik bemutatóm is, de ez volt talán a legérintőlegesebb kapcsolódásom így, hiszen valóban a néző és a szövegíró között helyezkedtem el, hiszen ez egy Födó darab, eredetileg egy francia szerzőnek a műve, amit már remekül lefordított Szántó Judit, és csak az volt itt a rendezőnek, Máté Gábornak a kérése irányában, hogy nagyon határozott utasításainak megfelelően némileg korrigáljam a szövegkönyvet, úgyhogy inkább egy külsősnek írnám le magam ebben a darabban.
Akkor ez mennyire fog állandósulni ez a szereped? Most szögre akasztod a Duma Színházat és elmész ebbe az irányba, vagy ez csak egy ilyen kalandozás?
Nem, én ugye a Duma Színházon belül is volt egy ilyen projektünk, ahol nagyon sok darabot hoztunk létre mi is, mint producerek, most is futnak még ilyen előadásaink, főleg a Jurányival közösen, vagy a Delta produkcióval közösen, úgyhogy ez egy életemben búvó patakként visszatérő motívum, és én nagyon szeretem a színházat, és néha én szerzőként is belekotnyeleskedem ebbe a dologba, úgyhogy valószínűleg folytatom tovább a színpadi karrierem, de nagyon kényelmes úgy, hogy az ember csak ül a nézőtéren, és mások elvégzik helyette a munkát.
Na és akkor ilyen szempontból milyen elvárásaid voltak a darabba kapcsolatban, vagy mi volt az, ami szerinted jó, hogy lett volna, hogy ha megvalósul, és megvalósult-e?
Én nekem azért volt érdekes, meg azért vállaltam nagyon szívesen, mert sok olyan színész játszik benne, akiket én nagyon szeretek, vagy például Rainer Micsinyei Nóra, aki meghatározó karakter ebben, aki a Duma Színházban is van, és egy csomó mindenben kooperálunk vele. Másrészt azért volt érdekes, mert az egy klasszikus bohózat, amit én soha nem csináltam, és ez a Födónál ugye az két olyan dolog van, ami manapság már nem annyira divat, ugye egyik, hogy a véletlenek és a félreértések irányítják a cselekményt. A másik pedig az, ugye, hogy van egy ugye kifelé, hogy mindig írja a szerzői utasítás, amikor a színészek közvetlenül a nézőkkel kommunikálnak, mint egy kihangosítva saját gondolataikat. És ez mindig érdekelt, hogy ezt hogy lehet jól megcsinálni, mert nagyon precízen kell, a Födónál minden hatás és mondat ki van másodpercre számítva, már az elején fölteszi ezeket a véletleneket, mert az első jelenetben lehet tudni, hogy na, itt ami elhangzik információ, az később feltétlenül félre lesz értve. Úgyhogy ez engem érdekelt, hogy ez tud-e működni, vagy hogy működik egyáltalán így 2025-ben. És szerintem jól működik, de
félrehallások, félreértések 2025-ben? Akkor jó gondolom, ez nem csak az egyetlen aktualitás.
Igen, ez adja az aktualitás. Hát épp ezt akartam kérdezni, hogy miért pont most került színpadra?
Nem tudom. Én is gondolkodtam ezen, de ezt talán Máté Gábor tudná jobban megválaszolni, hogy miért gondolta, hogy ez egy érdekes darab. Ő már ezt a... Szerintem a főiskolán is a Nagy Máté osztálya is rendezte, éppen Dömötör András mesélte a bemutatón, hogy ő is játszott ebben egy karaktert, Landernó doktort, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen visszatérés ehhez a rendezéshez, és egy ilyen lelki viszony. Ez plusz szerintem színház szakmailag egy nagyon jó kihívás minden rendezőnek egy ilyen bohózatot, amit tényleg óramű pontossággal kell, hogy működjék rendezni.
Hogy zajlott a próba folyamatában?
Köszöntöttük Máté Gábort a születésnapján a műsorában.
Micsoda aktualitása van, igen, nálunk.
Még talán ez is aktualitás.
Aktualitás.
Igen, ez a Millás reggeli sajátja, ne lepődj meg.
Őrület.
Teljesen. Nagy a vibe, nagy az értéma érzék. A próba folyamatban te betekintést nyerhettél-e, és beleszólhattál-e, szemlélted esetleg külső, ez hogy zajlott?
Nem, én abszolút, én leadtam a szövegkönyvet, meghallgattam az olvasópróbát, amit igen, nagy élmény volt, mert ugye ezt általában rendező olvassa föl az első olvasópróbán, és Máté Gábor hát nagyon virtuózan olvasta föl a szöveget, úgyhogy nekem az egy külön élmény volt, hogy ezt meghallgathattam. De utána én nem vettem részt, így beszélgettem néhány alkotóval közben, hogy mi a helyzet, hogy van, de én nem vagyok ilyen, aki, ha nem kérik, akkor oda kotnyeleskedik.
Nagyon más ez a... nem tudom kikerülni a szót, színház csinálás, mint amit a Duma Színházban csináltatok?
Hát szerintem...
Mert a műfaj mindkét más. Esetben könnyed, de hát ugye mondtad többször is, hogy óramű pontosságú. Ez a Duma Színházban pedig, hát ugye ott azért improvizációnak is van tere, gondolom.
Persze, nyilván ott abszolút van helye improvizációnak, bár szerintem itt ebben az a nagyon nehéz, ami nagyon hasonló a Duma Színházhoz is, hogyha a közönség nem vesz fel egy ritmust, ami mondjuk az előadás ritmusa, mind a kettőnél az az egyetlen ellenszere, hogy az előadók tartják ezt a ritmust minden áron, mert egyébként nem fog jól működni a dolog. Hát szétesik, igen, és akkor nagyon ilyen rétes tésztaszerűvé tud válni, meg ugye itt egy ilyen előadás, az a különbség szerintem általában lelassul, mert az emberek várják, hogy legyen hatás, vagy a színészek várják, hogy legyen hatás, míg a stand-upban pont az ellenkezője következik, hogy felgyorsul nagyon az előadás, és már szinte követhetetlen lesz, hogy az előadó minél előbb túlessen rajta, és valahogy feldolgozza ezt a traumát, amit elszenvedett.
Kiknek ajánlod ezt a darabot?
Hát szerintem...
Első ilyen, randira? Akik,
nem tudom, ez itt olyan a féltékenység. Mindenki megcsal mindenkit, ráadásul még félre is értik, hogy kit csalnak meg, tehát lehet, hogy nem jó házaspároknak esetleg párterápia helye, vagy ötletmerítésre. Vagy akiknek van egy szabad estejük, és nem nagyon mély és zsigeri gondolatokkal szeretnének foglalkozni.
Hát pedig itt egy csomó ilyen van benne. Önzés, a tisztánlátás hiánya, a hiúság, ami felülkerekedik a realitásokon, ezt így lehet olvasni nagyjából a leírásában a darabnak, szóval, hogy azért szerintem van mit gondolkodni ezen is, nem?
Hát szerintem azért könnyű lesz megérteni. Tehát nem igényel egy ilyen nagyon nagy szellemi odafordulás. Tehát, hogy előtte átnyál az az ember Schopenhauert, és utána Nietzsche-t, hogy felkészületlenül érjen ez a darab. Tehát ezt azért...
Tehát akkor tényleg bohózatról van szó. És akkor már kulisszák mögé, hogyha bár így benéztünk, akkor volt olyan, hogy te mondtad azt, vagy te gondoltad azt, hogy nem így működik ez a poén így, hanem ezt úgy valahogy át kell ültetni. Van-e benne Litka is poén?
Próbáltam nagyon háttérbe szorulni ebben a dologban, nem akartam ellitkaisítani, hiszen arra van lehetőségem, hogy én elmondjam ezt a színpadon. Nagyon szeretem ezeket a feladatokat, amikor másnak írhatok, vagy más szerzőnek, a fordítónak, szerintem nagyon hűnek kell lenni az eredeti darabhoz, legalábbis én így gondolom, és már a Madácsban is dolgoztam a Six című musicalnek a fordításában, társszerzőként, és az is nagyon-nagyon üdítő volt, hogy egy ennyire kötött feladatot kell kreatívan megoldani. Nem tudom, hogy ez még meddig marad meg, és mikortól veszi át ezt a ChatGPT, de ez szerintem nekem pont ez a jó benne, hogy itt nem kell litkaisítani semmit, hanem legjobban a szerző érdekét kell szolgálni.
Hogy jut még időd ilyesmire, ilyen vészterhes időkben, mikor a természet mindenhol elharapózik, és nagyon nagy próbatétel elé teszi az épületvédőket ezzel a tevékenységével? Én nagyon aggódom a te egészséged miatt például, mert tényleg rendkívül veszélyes környezetbe. Igen. Merészkedsz ki időnként kamerával, hogy felhívd a figyelmet a mindannyiunkra leselkedő veszélyre, hogy a természet utat tör magának, és ha nem kapunk időben észbe, akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk.
Igen, mert próbálom ezt mind kommunikációsan, mind cselekvés szintjén is hát védeni magunkat a természettől, nehogy valami baj érjen minket. De hát egyébként nagyon szeretem azt is csinálni, mert annyi mindent lehet változtatni, és talán ez a jó a színházban is, meg ez a jó, hogy az ember ilyen kis videókat csinál, vagy a színpadon lép föl, hogy azért ez a kultúra az, ami meghatározza azt, hogy hogy viselkedünk, hogyan gondolkodunk valamiről, és pont ezért jó, hogyha ez nem csak arra szolgál, hogy az éppen aktuális gondolatvilágunkat kiszolgálja, hanem egy kicsit más irányba mozdítsa. Úgyhogy ez a kis velencei tavi videó, ahol mint épületvédők léptünk föl Szendőfi Balázsról és Szabó Balázs Mátéval, mint egy triumvirátus, ez is erre próbálta felhívni a figyelmet, hogy hogyan lehet a természet és az építészet viszonyát egy kicsit közelebb hozni, illetve a turizmusnak, meg ennek a túlépítésnek, meg túlturizmusnak a problématikáját feldolgozni, hiszen ahova megyünk, azt pusztítjuk el, és amiért megyünk így, annak nem lesz semmi értelme. Illetve hát csak egy egyszerű gondolat, hogy miért nem hozzuk a természetet a városba, miért akarjuk mindig a várost a természetbe vinni, ugye, hogy hát ott van a természet, de az legyen olyan, mint egy város, hogy ne legyen annyira komfortos.
Igen.
Betonozzuk le. Úgyhogy erről...
Értem. Egy szóval, vagy egy rövid kifejezéssel szeretsz veszélyesen élni. Ennyi.
Igen, így van.
És ehhez tartozott ez a bohózat is. Ugye ide visszakanyarintanám, mert mégiscsak erről beszéltünk. Köszönjük szépen, hogy megosztottad a gondolataindat erről az egészről. Kicsit az alkotási folyamatba bevezettél minket. További szép napot, jó munkát!
Nagyon szépen köszönöm, és nektek is.
Litkai Gergellyel beszélgettünk, aki ebben az esetben más sapkájában mutatkozott be. Április 27-én volt az Orlai Produkció Macska Zene című darabjának bemutatója, és hát erről kérdeztük Litkai Gergelyt, és erről mondta el, hogy milyen volt az egész. Érdemes felkeresni az Orlai Produkció oldalát, és akkor megnézni a leírását a darabnak, ott van minden ezzel a bohózattal kapcsolatban.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
No, hát a műsoridő leperget valahogy, hogy egy rövid felszólításra van még időnk Schmidt-Andi hírei előtt. Fermentáljatok, mert különben nem lehet a mikrobiomunkat karban tartani, ami kihat GDP termelő képességünkre, ezért aztán leshetjük, hogy mikor érjük utol az éppen aktuális ellenfeleket, mert hogy már kaptam kritikát Románia, Ausztria és Bulgária miatt is, lassan nem marad célpont, ha ezt így mindegyiket kipöckölitek.
Engedjük, hogy szusszanjon, kicsit morzsolgassa a könnyeit, az ajándékait átnézze, örüljön mindennek, amit kapott, tegye el, jövőre találkozunk 55, ugyanitt.
Ú, az szép ugyanígy, lesz, igen.
Úgyhogy igen. Jönnek ezek a szép születésnapok.
De ki András. Számolja?
Nekem idén szép kerek lesz.
Igen?
Akkor
még odébb van. Figyelünk. Öt barátnőmnek megünnepeljük.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet. Holnap reggel 6.30-kor találkozunk élőben, addig
illetve
pedig...
találkozhatok Ács Gáborral és Nyó Zsuzsival, ők jönnek. Igen. Utána pedig egy 4 nappal kipihenjük ezt a 3 napot. Így aztán sok GDP termelésre nem számítok. Viszont sok minden lesz a hosszú hétvége alatt, a jó idő mellett rengeteg sok program, úgyhogy lehet menni a szabadba. Köszönjük a figyelmet!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.